Tisztelt hallgatóink! A Műhelyzi Rádió évadának záró beszélgetése következik. A mikrofonnál kivételesen Jamriskó Tamás. Epizódunk vendége pedig Tamás Ildikó nyelvész és néprajzkutató, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetének főmunkatársa, emellett pedig számi irodalmat is fordít, és a számi jojkák szerepével és jelentőségével foglalkozik. Hogy mik is ezek a jojkák? A beszélgetésünkből kiderül. Nyelvészeti kutatásaiban pedig a modern folklór és az internetes nyelv foglalkoztatja. Szia, Ildikó!
Szia!
Kezdjük is a legaktuálisabb munkáddal, az Agy netet cíművel. Hogyan született meg ez a kötet?
Elég messziről kellene indítanom, hogyha nagyon részletesen szeretném felvázolni az előzményeket, ugyanis én elsődlegesen nem kortárs és nem gyerek és diák folklórral kezdtem foglalkozni, ami ennek a könyvnek a fő témája lett végül, hanem egy északon őshonos nép, a számik, a köznyelben inkább a lap szóváltozat ismerősebb talán, tehát az ő folklórjukkal foglalkoztam édestova már 20 évve. Az ő folklórikra jellemző az, hogy olyan énekeik vannak, amelyeknek nincsen önálló jelentéses szavakat tartalmazó, vagyis konkrétan értelmezhető, más nyelvre lefordítható szöveget, tehát olyan, mintha halandzsa lenne. De mivel nem erre vonatkozott a kérdés, most akkor innen ugranék is,
mert
erre majd érdemes lesz a későbbiekben visszatérni, tehát hogy kerestem ennek a párhuzamait természetesen sokfelé, más népek folklórjában, illetve itthon is, és a kortárs folklórban is, és feltűnt, hogy leginkább a gyerek nyelvben, illetve a gyerek és diák folklórban vannak nagy tömegben jelen azok a szövegek, amikre ugyanez igaz, hogy mondjuk így, hogy halandzsák, ami több szinten is értelmezhető, mert akár értelmes szavakból is összeállhat halandzsa azáltal, hogy kivesszük a nyelvtani elemeket, vagy a tartalmi kohéziót teljesen kiiktatjuk, meg lehet teljesen kitalált szavakból építkező szöveg is, és az az érdekessége ezeknek, hogy bármennyire is rögtönzött elemeknek, vagy szövegeknek tűnnek ezek is részét alkotják az öröklődő hagyománynak, meg hát a hétköznapi beszédben is folyamatosan keletkeznek ilyenek, és még az online internetes nyelvezetben is megtaláljuk ezeknek a, hát főleg nyelvi játék, szójáték formájában a modern kortárs változatait. Tehát ez egy elsősorban ebből a témából kiinduló kutatásból született könyv, viszont természetesen kiterjedt sok egyéb más témára is. Ez a gyerekfolklór, diákfolklór egy eléggé kiemelt téma volt valamikor úgy a néprajzkutatás kezdetén már, tehát már a 19. század végén nagy monográfiák születtek, amik kifejezetten csak a gyerekfolklór anyagra vonatkoznak, amiknek akkoriban az volt a fő mozgató rugója, már mint az akkori kutatásoknak és közléseknek, hogy úgy gondolták, hogy a gyerekfolklórban megmaradt valami ősi régi, ami az egyéb regiszterekből, a felnőttek vagy idősebbek korosztályok köréből már eltűnt, tehát hogy ott valami ősi reliktum jelleg van jelen, és pontosan ezért, hogyha ezeket sikerül megfejteni, felfejteni, összerakni a mozaikokból a nagy egészet, akkor nagyon sok mindent meg lehet tudni a magyarok múltjáról, akár az vallásról, történeti tények is, sok-sok-sok minden el lehet rejtve ezekben a szövegekben, és nagyon érdekes, hogy aztán természetesen jöttek a különféle iskolák és irányzatok, de hogy a gyerekfolklór kutatás valahogy a 20. század során is megtartotta ezt az erősen múlt felé irányultságát, múlt felé fordulását és jelentésnyomozó attitűdjét, és ez volt az, ami engem elindított a kutatásban, mert úgy éreztem, hogy ez nem elfogadható értelmezési irány, és akkor egyrészt a történeti anyagokkal, másrészt a most iskolába járó korosztályok között gyűjtve az ő jelenkori anyagaikból próbáltam tapasztalatokat gyűjteni, konkrétan dokumentálni szövegeket, illetve hát ez a kutatás azon túl, hogy én jelen voltam közöttük a több iskolában is, kiterjedt aztán az online felületeikre is, amiket ők használnak egymással, megosztanak, tehát online tartalmakra is.
Egy kutatót, egy nyelvészt mi motivál abban, hogy egy ilyen északi néppel foglalkozzon? Mert azért mégiscsak ebből a pozíciómból tekintve mi messze vagyunk tőlük, hogy foglalkoztathat egy magyar kutatót egy ilyen téma?
Én olasz és finnugor szakos hallgató voltam a Szegedi Egyetemen, és azokban az években, amikor én oda jártam, akkor volt lehetőség arra, hogy LAP, az a számi nyelvet is tanuljunk, és én lecsaptam erre a lehetőségre. Elkezdtem foglalkozni, tehát mint finnugor nyelvész hallgató, én így elsősorban a lapok nyelvével és kultúrájával kezdtem el foglalkozni, és nagyon gyorsan beszippantott engem ez az északi világ, ugyanis meg konkrétan az a kutatás, az a téma, ami a kutatási témám már is vált később a lapoknak az énekes hagyománya, ugyanis ez egy olyan izgalmas hagyomány, amiben együtt vannak jelen mindazok a területek, amik engem érdekelnek, a zene, a nyelvészet, az irodalom, és természetesen a néprajz kulturális antropológia is, ugyanis egy olyan énekhagyományról van szó, aminek a megértését egyszerűen nem, tehát a megértése lehetetlen a történeti kontextus ismerete nélkül, anélkül, hogy egy kislakos, őslakos népnek az önállósulási törekvéseit megismerjük. A vallási kontextus is nagyon fontos, ugyanis ezekről az énekekről úgy nyilatkoznak már a kezdetektől a külső megfigyelők, legyen szó az ott szolgálatot végző lelkészekről, vagy utazókról, vagy egyáltalán a környezetükben élő skandináv lakosságról, hogy ez valami nagyon más, mint amit úgy Európa szerte bárhol hallhat az ember. Sokan úgy fogalmaztak, hogy ez nem is emberi ének, inkább szellemek hangja, vagy állatok hangjának az utánzása, nincs is ugye igazi szövege, és ezzel összefüggésben, meg hát ugye azzal összefüggésben, és más, hogy a számik között a kereszténység elég későn terjedt el. Ördöginek tartották, hogy tehát a samanisztikus hagyományokkal összefüggésbe helyezték ezt az ének hagyományt, ezért úgy féltek is tőle a kívülállók. Aztán, amikor megindultak a néprajzi gyűjtések, akkor pedig azt lehetett tapasztalni, hogy nagyon meggyúlik a lejegyzéléssel is a dolguk, pont azért, mert egy nagyon más zenei világ tele, nagyon bonyolult díszítő motívumokkal és nagyon furcsa hangképzéssel van szó. A szövegek meg hát azzal végképp nem tudtak mit kezdeni, tehát hogy szövegek tarthatjuk egyáltalán azt, hogy lojlo, nonno, lajla és mindenféle halandzsát, tehát azokat le sem egyezték, és elég megdöbbentő, hogy tulajdonképpen 1960-ig kellett várni, sőt 66-ig egész pontosan, amikor egy magyar kutató Szomjas Schiffer György Kodály Zoltán megbízásából járt északon, és ő volt az első, aki egy az egyben lejegyezte a hangzó dallamot, mindenféle díszítési elemmel együtt, és ezt a bizonyos szöveget is. Általában az a hozzáállás, és akkor itt most picit megint kapcsolódhatunk a magyar anyaghoz is, hogy ami most értelmetlen vagy annak tűnő szöveg, az valaha értelmes szöveg lehetett, és egy ilyen hosszú szövegromlási folyamat eredményeképpen lett olyan, amilyen is, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, esetleg vannak források, illetve sok változat, amit egymás mellé tudunk helyezni, akkor talán kiderülhet valami az eredeti formáról vagy tartalomról, de hát ez a legritkább esetben valósul meg. Illetve van egy olyan eredendő hozzáállás a folklórban tapasztalható halandzsákkal és az irodalomban előforduló nonsens szövegekkel kapcsolatban, hogy az egyik esetben egyértelműen szövegromlás kategóriájába sorolják be ezt a fajta hagyományt, mert hogy az nem kérdéstárgy, hogy hagyományról van szó, mert térben és időben is borzasztóan elterjedt anyagokról beszélünk az archívumokban.
Bocsánat, közül meg, hogy ez a szövegromlás, oké, értem a szót, de elveszti a jelentését egy szöveg, de hogyha időközben elveszti a jelentését, akkor miért marad meg, hiszen már nincs neki jelentése?
Igen, igen, ez egy nagyon, nagyon okos kérdés, és ezt a kérdést én is többször föltettem, hogy itt egy óriási elméleti és módszertani hibát érzékeltem a kezdetektől, hogy azért tapasztalat az, hogy egy adott közösségben az működik, az marad fenn, azt tápolják, aminek van relevanciája. Tehát, hogyha valami sok-sok félrehallás, felejtés után valami eltorzult formában marad csak meg, akkor azt általában nem szokták már sok nemzedéken túl továbbvinni, főleg, hogyha csak szóbeliségben gondolkodunk, ahol még gyakorlatilag ugye arról sincsen szó, hogy írásban ez meg az fönnmaradt, és akkor onnan esetleg visszatanulják, mint érdekességet, tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy azért mindenki tudja, hogy az irodalom is tele van ilyen szövegalkotással. Nagyon sok szövegpéldát hozhatunk, elég az avantgárd vagy a futurista költőkre gondolni, és mivel a néprajzi anyag kapcsán nem nagyon mentek utána a mögöttes dolgoknak, hogy mi motiválhatja ezeknek a szövegeknek a folyamatos újra termelődését és fennmaradását, ezért gondoltam, hogy érdemes akkor az irodalom felől is ezt megközelíteni, és az volt a legmegdöbbentőbb ebben a kutatásban, hogy maguk az íróköltők is folklór vagy népi hagyományra hivatkoznak, amikor az alkotásban eljutnak oda, hogy a szavakból kivonják a konkrét tartalmat, és akkor a kifejezés az a zeneiségen keresztül próbál leginkább a maga teljességében megvalósulni, tehát ilyenkor a kifejezés, a tartalom nyilván a nagyon konkrét jelentéstől elmegy egy sokkal flexibilisebb, érzelmileg telítettebb másfajta jelentés felé, de attól még nem üres szemantikailag, mondhatjuk így.
Uh-huh. Tehát ezt mondjuk leginkább a hazai irodalomban talán, bár az ilyen jellegű ismereteim elég szűkösek, Vörös Sándorhoz lehet hasonlítani, tehát ő írt hasonló ilyen jellegűbb, feltételezem, verseket, dolgokat, hogy más a tartalom, de a zeneisége az nagyon ott van benne, vagy pedig egy új másik tartalmat készítenek azok a szavak, amiknek eredetileg van egy ismert jelentése, de itt meg nem azzá lesz.
Így van, pontosan a Karinthy és Vörös Sándor is mindketten alkottak, rengeteg külföldi szerzőt is említhetnénk. Igazából most nem is annyira a szövegpéldák az érdekesek, hanem hogy milyen mögöttes jelentések, költői, alkotói motivációk társulnak ezekhez, hogy ők mivel és hogyan magyarázzák ezeknek a szövegeknek a létrejöttét, mert ugye erre van nyilván valamiféle társadalmi igény is.
Van rá?
Van, különben nem lennének.
Ez a kettő okokozatszerűen következik egymásból?
Én azt gondolom, hogy azt tud fönnmaradni, azt tud létezni, azt tud népszerűvé válni, aminek van egy befogadói közönsége. Itt pedig kifejezetten olyan dologról van szó, aminek nem csak, hogy a folklór kapcsán mindenképpen, hogy nem csak befogadói közönsége van, hanem ez a közönség maga termeli újra és újra ezt az anyagot. Vannak ebben persze öntudatlan és praktikus összetevők is, és akkor itt most megint északra ugornék, és egy onnan való példát mondanék. Például a lap, azért használom a lapszót gyakrabban, mert hogy ezt jobban tudják azonosítani a hallgatók, azonban azt itt zárójelben azért gyorsan meg kell jegyeznem, hogy a számék közegében ezt a szót nem illdomos kimondani, mert azért ennek van egy negatív, pejoratív jelentéstartománya.
A rádióban kimondható ez a jelentéstartomány?
Igen, mindez azzal kapcsolatos, hogy egyrészt ez egy külső elnevezés, amit svéd eredetű, és egy rongy vagy kapcadarab, körülbelül ilyesmi módon lehet lefordítani, bár igazából ez sem pontos fordítás. A lényeg az, hogy ez a számi viseletnek egy bizonyos darabjára utalt, és ezzel nevezték meg őket.
A számik magukat hogyan hívják?
Szápmelas. Számi, ebből jön a számi. Igen, tehát a szápminak hívják a azt a vidéket, ahol élnek, hogy a saját országuk soha nem volt, azt a területet attól még ők elnevezték, és Szápminak hívják, és rengeteg nyelvjárás van, tehát én most csak a központi nyelvjárás szerint itt említettem. Tehát náluk jellemző a kicsi népsűrűség miatt is, hogy a réntartók, mert hogy ez a hagyományos életmódnak a legfontosabb összetevője, a réntartás.
Tehát rénszarvasokat tartanak, tenyésztenek. Így van, rénszarvasokkal
kint vannak a tundrán, és a rénpásztorok egymástól borzasztó nagy távolságban vannak, ez de időnként azért kell kommunikálniuk. Hát még éppen, hogy halló távolság. Most én ezt... Ez változó nyilván a földrajzi vagy domborzati körülményektől is, mert ott azért ilyen tunturi vidéknek hívják, tehát ilyen tarhegyek, amik inkább dombocskák, bár vannak azért sok száz méteresek is ezek között, de hogy ez meg vannak egészen sík vidékek, de tehát van, ahol a visszhang is rá segít, erre csak azért említettem. Van, ahol kevésbé, tehát, hogy amikor nagy távolságra próbálnak kommunikálni, akkor nyilván ösztönösen olyan hangokat választanak ezekhez a bizonyos kis szövegecskékhez, amiknek van hangzó ereje, tehát zöngésségük. Ez volt az egyik ilyen alapvető felfedezés is a Jojka szövegek kutatásában, hogy amikor megnéztem, hogy milyen hangokból, milyen fonémákból állnak össze ezek az úgynevezett halandzsa szövegek, akkor kiderült, hogy ezek azért a hangzósági skálán abszolút az előkelő helyeken szerepelnek, tehát nyilván énekelni is olyan hangokat tudunk, amik könnyen énekelhetőek. Ez volt az egyik felfedezés. A másik pedig az, hogy nagyon nagy számú közöttük hát bocsánat, hogy egy picikét most nyelvészkedek, de majd mindjárt érthetővé válik, tehát a zárhangok és a nazálisok, tehát a PTK, BDG-m és az NM és ilyen hangokra kell gondolni. És amikor megnéztem a magyar anyagban, hogy mondjuk egy gyerekmondóka, ami halandzsából áll, hogy ott vajon milyen hangok vannak nagy számban jelen, kiderült, hogy ott is ezek jellemzőek, holott itt nem is fontos az, hogy messzire hallható vagy hangzó legyen egy adott szöveg. Ezzel kapcsolatban azért folytak nyelvészeti kutatások, és az irodalmi példák is alátámasztják, hogy a halandzsa szavak esetében, vagy a nonsense költészet esetében, amikor ilyen expresszív zenei tartalmat akarunk megjeleníteni, akkor egyáltalán nem vesz ebben részt a teljes fonéma állománya egy adott nyelvnek, hanem vannak kiválasztott hangok, amiket szívesebben alkalmaznak. A hangutánzó szavak is egyébként így működnek, hogy bizonyos hangokhoz például érzelmeket, akár színeket társíthatunk, és akkor ezek jelennek meg, amikor mondjuk egy nem létező szót talál ki valaki, de konkrét céllal, mert valamilyen érzést vagy hangulatot megpróbál vele leírni. Tehát van egy összetevője is, egy ilyen összetevője is ennek. A másik érdekessége ennek a ténynek az, hogyha elfogadjuk azt a tételt, hogy szövegromlás, tehát sorozatos félrehallás vezet egy-egy ilyen nonsense szöveghez, mondjuk a magyar vagy bármelyik nép folklóriában, akkor azt aztán végképp nem tudjuk alátámasztani semmilyen hangfejlődési törvénnyel. Egyszerűen nincsen rá semmiféle tudományos precedens, hogy a hangok azok pont úgy, illetve a szavak pont úgy változzanak, hogy ezek a hangok maradjanak fönn, aztán végül is a szűrőn, és csak ezek maradjanak benne a szavakban. Tehát sokkal logikusabb elképzelni azt, hogy ezek a szövegek eredendően ilyen szövegek, tehát teljesen más motiváció volt a létrejöttükben.
A magyarban tudsz ilyen példákat, amik ilyen jellegű szövegromlással keletkeztek, és akár mi, akár mondjuk a gyerekek még ezt így ismerik, és hát kvázi régiek.
A legismertebb kiszámolókra elég gondolni, mint az egyedem, begyedem, vagy az antanténusz. Ezekkel kapcsolatban is persze sokféle megoldási kísérlet van a szakirodalomban is, tehát itt mindenféle nyelvből származó szemnevekre próbálják visszavezetni, és ezeknek az eltorzult változatait látják ebben. Ugyanakkor az is feltűnő, hogy nagyon sok bennük az ikerszó, ami már inkább a játékosság fontosságára.
Egy kis dallamot ad neki.
Igen. Hát ez egy mnemotechnikai eszköz tulajdonképpen, tehát segít, ha van valaminek van egy konkrét ritmusa vagy dallam, akkor könnyebb megjegyezni. Aztán persze még a gyereknyelvi, meg a gyerek pszichológiai kutatások is nagyon sok mindent hozzáadtak ehhez a kutatáshoz, mert az értelmezésben nagyon sokat segítettek nekem. Például a gyerekek beszédfejlődésére jellemző az, hogy nem konkrét szavakat kezdenek el használni, illetve ha konkrét szótestet is ejtenek ki, akkor a mögött biztos, hogy nagyon sokféle tartalom van, még nagyon sokrétű jelentéssel rendelkeznek, mondjuk egy pomplomp hangzású szó, az jelenthet mindenféle kerektárgyat, a kavicstól a gombon át a cukorkáig, tehát, hogy eleve a beszédfejlődésünknek ez egy természetes összetevője, hogy benne van, létezik a halandzsa, mint olyan. Másrészt pedig aztán, amikor ezt a kérdést kinyitjuk újra a magas vagy elit irodalom felé, akkor ott is újra és újra előjön annak az igénye, hogy vannak olyan kényszerhelyzetek, hogy kimondjuk a kimondhatatlant, megfogalmazzuk a megfogalmazhatatlant, tehát amikor azzal szembesül valaki, hogy a lexikonban létező szavak nem a legmegfelelőbbek arra, hogy kifejezzék azt, amit éppen kifejezni szeretnének. És akkor itt is van egy ilyen kettősség, amit már említettem, hogy ugye ha folklór, akkor ez szövegromlás, vagy maximum valamilyen munkafolyamatot segítő ritmikus szöveg. Ha irodalom, akkor viszont ez önkifejezés, a szórakoztatás eszköze, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy az alkotói folyamatok nem választhatók szét ilyen erőteljesen a folklór és az irodalom kapcsán. És a gyerek folklór ehhez nekem nagyon-nagyon sok izgalmas adalékot tett a megértéshez, vagy az értelmezéshez, mert sokszor a gyerekek olyan dolgokat látnak meg, és fogalmaznak meg, hanem is expressis verbis, de valamilyen a maguk kreatív módján, amik pont azt igazolják, amit én erről az egészről tudományosan is gondoltam. Mondok egy konkrét példát, van egy olyan mém, ami a könyvembe is bekerült, amin két kép szerepel. A felső kép egy irodalmi jelenet, az alsó kép az egy osztálytermi jelenet, és mind a kettőhöz tartozik egy-egy felirat. Hogyha a költő vét helyesírás hibát, most nem pontosan idézem, hanem csak tartalmilag ismerhetem a mémet. Tehát ha a költő ejt valamilyen helyesírás hibát, akkor a tanár lelkesen és átszellemülten áll a dologhoz, mondván, hogy ez micsoda művészetbe, ezek a tanuló véti ezt a hibát, akkor elnye, jön a dorgálás, és akkor megkapja érte a rossz jegyet, tehát hogy erre a kettősségre nagyon jól rálátnak néha a gyerekek is, és azt hiszem, hogy ez a gyerek és diák folklór azért is nagyon fontos, akár a hordozói közeg felől közelítünk, tehát hogy ez a bizonyos iskolába járó korosztály, akár pedig megnézve, hogy milyen műfajok, milyen jellegű tartalmak fordulnak elő az ő mindennapi kommunikációjukban, azért egy nagyon fontos átmeneti és közvetítő réteg a különféle világok, regiszterek között. Tehát egyrészt a gyerekkorból a felnőtt korba, másrészt pedig amiatt, hogy ugye ez a tanulási időszak is, és rengeteg sok irányból érkező ismeretet szereznek be, mindeközben ott vannak a család, a barátok és a média, amiben egyre inkább ők is, vagy amiből egyre inkább ők is kiveszik a részüket, akár hallgatóként, olvasóként, nézőként, akár tevőlegesen is. Tehát, hogy itt kumulálódik nagyon-nagyon sokféle inger és információ, és van egyfajta olyan szintén a korosztályra jellemző kreativitás is, hogy ők ezt nyelvileg és képileg is nagyon változatosan tudják megjeleníteni és kommunikálni, és közben terjeszteni, továbbadni is az ismereteiket.
A számikra még mindjárt egy picit visszatérünk, és majd tovább is megyünk el a gyerekeknek a nyelvhasználatára, de kutatóként, egyetemi emberként hogyan lehet ebben a nagyon sok tudományterületben utat találni? Te említetted a folklort, a zenét, a nyelvészetet, a gyerekeknek a fejlődését, tehát hogy ez nekem egy iszonyatosan nagy területnek tűnik, egy oldalról hatalmas nagy káosszal, mint egy ilyen nagyon nagy, rosszul szőtt pókháló, de hogy lehet ebben jól elnavigálni, és mondjuk megtalálni azt, hogy amit te tudományos alapokon gondoltál, azt a gyerekek valamiféleképpen intuíció alapon tudják csinálni, csak egyetlen példa. Szóval hogyan lehet ebben a közegben navigálni? Vagy neked hogyan megy ez?
Hú, ez egy fogas kérdés, és nem is tudom, hogy hol és hogyan kezdjek rá válaszolni. Egyrészt hála Istennek az interdisziplináris hozzáállás és ilyen jellegű kutatások korát éljük, tehát hogy egyre inkább nagy igény fogalmazódik meg arra, hogy ne egy szűk területen belül nézzünk egy bizonyos kutatási témára vagy tárgyra, hanem próbáljuk a társtudományoknak is az oda vonatkozó eredményeit hasznosítani. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nyelvészként is végeztem, illetve abból doktoráltam is, néprajzból szintén, és emellett zenei pályára készültem, tehát nekem a zenéiség, mint olyan, az mindig is egy fontos dolog volt az életemben. Amit a gyerekeknél látok, az kutatási tapasztalat, azok konkrét példák, tehát itt most nem arról van szó, hogy a gyerekek esetében nagyon gyakori az, hogy észrevesznek olyan összefüggéseket, amiket aztán tényleg még a kutató is hasznosíthat, ezek inkább ilyen véletlen rátalálások, mindemellett nem szabad őket lebecsülni, tehát elképesztően jó receptoraik vannak a világra is, és tényleg nagyon izgalmas összefüggéseket tudnak észrevenni, bár általában nehezebben fogalmazzák meg. Illetve van erre egyfajta jó segédlet, ami nem más, mint a folklór. És ez egyben egyfajta arcpoétikája is a mostani folklorisztikának, hogy aki nem történeti anyaggal foglalkozik, hanem kortárs anyaggal, az mégis mit keressen, mit kutasson, mivel foglalkozzon, hiszen népmeséket, mondákat, balladákat, népdalokat ma már, nem azt mondom, hogy nem lehet gyűjteni, de mégsem ez a fő sodorvonal. Tehát a folklór az egy olyan dolog, ami sosem tűnik el, de folyamatosan változásban van. Mind a mellett vannak nagyon sokáig fennmaradó és nagyon lassan változó aspektusok is ebben. Na, mire is gondolok? Például a tartalomban a kortárs világ tárgyai, jelenségei azok megjelenhetnek akár egy nagyon régi szöveg esetében, és még a népdalokban is gyorsan megjelent, például a traktor és hasonlók, amik már reflektálnak arra, hogy éppen milyen technikai változások vannak. Viszont, hogyha bizonyos műfajok el is tűnnek, mint például a ballada, mások túlélők, tehát most is ugyanolyan népszerűek, ilyenek például a viccek, még a közmondások is, bár ott inkább az úgynevezett antiproverbiumok, tehát a közmondásoknak a kifordított vicces változatai, amik most nagyon népszerűek, különösen a fiatalok körében. Tehát, hogy ez tetten érhető egyrészt a műfajok vagy a tartalom szintjén, de tetten érhető a stílus vagy a formai szerkezet mentén is, és egyébként a mém is valami ilyesmi, pedig ez egy nagyon-nagyon új dolog, nyilván ennek is megvannak azért az előképei a falusi házak falvédőitől elkezdve a városi utcákon látható plakátokig, vagy akár a képregényekig, de hogy amikor van egy nagyon jó szerkezet, amiben nagyon sokféle tartalom beletehető. Ugyanis a folklor az nem más szerintem, mint egy közösségi tudás, ami informálisan terjed, tehát amit nem az intézményeken keresztül, vagy a szakkönyveken keresztül szerzünk be, A tudás tárolásához nagyon sok segédletet használunk, ilyenek például ezek a bizonyos formulák, mint a közmondások, vagy bármi. Ami a legnehezebb egy ilyen kortárs folklórkutatásban az, hogy a mindennapi beszélgetésekben megtaláljuk, hogy hol vannak olyan szekvenciák, amiket így kivehetek a nagy beszéd folyamból, a diskurzusból, és azt mondom, hogy na hoppá, itt van valami érdekes, ismétlődő jelenség, valami, ami régi is, de szépen kapcsolódik össze az új tartalmakkal, tehát van egy bizonyos formai jellege a dolognak, ami sokáig nem változik. Egyébként ez a nyelvre is igaz, mert például a hangsúly viszonyok azok, amik a legtartósabbak a nyelvben, és legkevésbé állnak ellen a változásnak, tehát pont egy zenei stilisztikai elem, ha úgy tekintjük.
Visszatérve még egy picit a számikhoz, tehát nekik van egy, nagyon egyszerűen fogalmaz, egy rendes nyelvük, mint a miénk, ami most beszélgetünk, és van ez a fajta halandzsa, de valahol meg nem halandzsa információ közlő nyelvük. Itt már beszéltél viszonylag sokat arról, hogy ez hogyan alakult ki, de más szituációkban is használják, mert az teljesen tiszta érthető, hogy bizonyos szavakat úgy használnak, hogy tudjanak egymással, gondolom, rövid üzeneteket kommunikálva beszélni. De ezt más szituációkban is használják?
Gyakorlatilag az élet minden szituációjában, főleg, hogyha egy hagyományos kultúrában gondolkodunk, nyilván a számék is már teljesen más körülmények között élnek, mint 100 vagy akár 50 évvel ezelőtt, bár most is vannak, akik továbbra is réntartással foglalkoznak és kis falvakban élnek, de nyilván a világháló és minden technikai vívmány ugyanúgy elérhető számukra is. Igazából azt mondanám, hogy maga a jóika, tehát ez a... Nehéz ezt definiálni, mert legegyszerűen azt mondom, hogy ez éneklés vagy népdal, de hogy sokkal több annál, mert ezeket ők az élet minden szituációira alkalmazzák. Tehát én egy konkrét példát mondtam, hogy amikor a rénpásztorok próbálnak egymással kommunikálni, de valahogy úgy kell ezt elképzelni, hogy tényleg ez egy alternatív nyelvezet, tehát minden tárgynak, állatnak, sőt maguknak az embereknek is van egy zenei megnevezése is, egy zenei leírása, egy konkrét kis dallam, amihez csatlakoznak ezek a halandzsa jellegű szövegek. Ezt meg is nevezik ők maguk is, tehát hogy van olyan, hogy személyjojka, ami olyan, mint egy kis bemutatkozás, vagy személyigazolvány, ami nagyon fontos információkat elmond rólad, de csak azok számára, akik ismerik ezt a bizonyos kódrendszert, mert ezek lehetnek negatív, pozitív, semleges jelentésű kis panelek, ezek a beleszőtt, vagy akár a teljes terjedelmet is kitölthetik ezek a nonsense szócskák, de tehát ahogy mondtam, ezek nem üresek jelentés tekintetében. Másrésztről pedig ez tényleg egy véletlenszerű ötlet volt, hogy nézzük már meg ezeknek a úgymond jojka szövegpaneleknek, vagyis ezeknek a kis halandzsa szavaknak a fonotaxisát, ami azt jelenti, hogy ugye minden nyelvben van egy bizonyos magánhangzó és mással hangzó készlet, és akkor ezek kapcsolódásából jönnek létre a szavak, az adott nyelvre jellemző szavak, és ennek vannak szabályszerűségei, tehát nem állhat bármilyen két hang egymás mellett adott esetben, és a többi. Ugye a magyar nem szereti a szó elejé mással hangzó torlódást, na hát a számiban is rengeteg ilyen rigorózus szabály van, és ezt akkor lehet a legjobban látni, amikor mondjuk átvesznek egy idegen szót, hogy azt hogyan formálják a saját képükre úgy, hogy az megfeleljen a ritmikai hangtani és mindenféle szabálynak, ami az adott nyelvre ott jellemző, nyelvjárásra. Azt vettem észre, hogy ezekben a halandzsa szavakban is komoly törvényszerűségek uralkodnak. Tehát le lehet írni nyelvtani szabályokkal az egészet, mint egy igazi, valóban létező nyelvet, és hogy mennyire eltávolodik az egyébként általuk használatos beszélt nyelvtől, az is mutatja, hogy több olyan hangot is tartalmaz, ami egyébként a számi nyelvben nincs meg, mint az ő és az ő magánhangzók, amikkel tele vannak ezek a jojkák, de így először csodálkoztam is, hogy ez hogyan lehetséges, hogy teljesen más hangkészlete van ezeknek a népdalszövegeknek, mint magának a nyelvnek.
De hogyan kerültek bele ezek az ők, hogyha nekik alapvetően nem használják ezeket?
Na most az őket körülvevő népek, mint a norvégok, svédek és finnek, tehát az ő nyelvükben ez nagyon is jelen van, a finnben elég meghatározó hangok, és onnan jött az ötlet, hogy nézzük meg, hogy milyen szövegkörnyezetben fordulnak elő ezek az ű és ő hangok, mert hogy azért persze arról beszéltem, hogy ezek a jojkák elsősorban halandzsát tartalmaznak, de vannak azért értelmes szövegrészletek is, és ezek közé ékelődnek bele, hogy segít-e valamit kideríteni a jelentéstartományról az értelmes szövegrész, amit én is le tudok ugye magyarra fordítanám, olyan szavakból el, ami benne van a szótárban és a többi. És azt tűnt föl, hogy amiben ő is ül van, az kifejezetten negatív tartalmat jelent. A negatív tartalom az nagyon széles értelemben értendő, mint a csúfolódás, gúnyolódástól a gyász, szomorúság, tehát ebben minden benne foglaltatik. És hát feltűnt, hogy igen, az ilyen szövegeknél jönnek elő ezek az ő és ő hangok, és hát kiderült, hogy ez a negatív érzéseknek a hangi leképezése ezekben a jojkákban, ami nem csak a hangok szintjén, hanem a szavak, vagy akár egész történetek szintjén is megvalósult, tehát hogy ennek vannak azért analógiái a magyar nyelvben is. Tehát most itt arra kell gondolni, amikor egy másik etnikumnak a nyelvét, vagy bármilyen más specifikumát elővesszük, és azzal minősítünk. Uh-huh. Tehát nekem ez kínai, vagy Tóth Ágostál, vagy cigány megy, vagy cigány útra megy, tehát ilyenekre kell gondolni. Aha. A lapnyelv is tele van olyan szavakkal, hogy orosz, vagy svéd, tehát bármelyik környező nyelvből bele van valahogy fogalmazva, mert van sok százféle rénálnevezés, tehát ott attól függ, hogy hogyan áll a lába, vagy éppen milyen minőségű a szőre, mindet más és máshogy hívják, és azoknál a réneknél, amik nem igazán tökéletesek, azoknál jönnek elő megint csak az idegen etnikum megnevezések, és hát ugye sok ilyen történetet is ismerünk a magyar folklórból is, ahol nem csak a különböző etnikum, különböző falvak lakói is, ugye az önmeghatározásokban egy kicsit benne van az, hogy a másikkal összehasonlítva magunkat mi valamiben jobbak vagyunk, ők meg valamiben rosszabbak.
Nekünk még annak kulturális antropológián azt tanították, mondták, hogy egy kultúra csak egy másik kultúrának a tükrében tudja saját magát meghatározni. Tehát akkor ezek szerint, hogyha jól gondolom, akkor ez egy nagyon univerzális, kulturális, most tudom, aktus tud lenni, hogy a körülöttünk lévő népektől veszünk át kevésbé pozitív, akár hangzókat, akár jelzőket.
Így van. Természetesen nem csak negatív példákkal, vagy negatív példákra kell gondolni, mert ugyanígy megvannak a pozitívak is, de az egy alapigasság, igen, hogy az önmeghatározás az mindig valamiféle viszonyítási rendszerben történik. Igen, és hát az egyik legalapvetőbb dolog azok a népek, akik, vagy azok az emberek konkrétan, akik körülöttünk élnek, vagy akikkel kapcsolatban vagyunk, akikről van tapasztalat.
Még egy gondolat a számiknél végez, azt mondod, hogy ezeknek a jojkáknak, ezeknek a, most tudom, halandzsa jellegű szövegeknek, kiejtéseknek, szókapcsolatoknak van tartalma, és ezt ők értik. Hogyha van tartalma, és leírható nyelvtani szabályokkal, akkor nevezhetjük ezt egy nyelven belüli nyelvnek? És van dallama is, persze, nem értek a nyelvészetet, most aláhúznám vastagon, de nekem teljesen logikusnak tűnik, hogy van neki tartalma, van neki dallama, és van neki nyelvtani képlete, tehát dokumentálható, akkor ez most egy nyelv, egy nyelven belüli nyelv, vagy valami más?
Talán inkább azt mondanám, hogy egy alternatív a nyelv mellett létező nyelv, nyelven belül is valamelyest, mert nyilván egy adott nyelvi közösség hozza létre és alkalmazza, de azért ez erről tudni kell, hogy ez nagyon pici közösségekben működik csak ez a fajta kódolvasás, uh-huh. Tehát ez egy kódrendszer, amit meg kell tanulni, el kell sajátítani a használatát, és tudni kell értelmezni. Tehát ez már, ha átmegyünk egy másik faluba, akkor sem biztos, hogy működni fog. Ha kettővel arra megyünk, akkor meg már biztosan nem fog működni. Mindennek ellenére van egy nagyon izgalmas ideológiája ennek az egésznek, mert főleg, hogyha személyi olykákról van szó, akkor ebben nagyon-nagyon sok a személyes, vagy akár intim információ, amit nem szívesen osztanak meg valakinek, tehát nem is énekelnek el adott esetben mondjuk egy kutatónak, pont azért, mert hogy ez nem rá tartozik, vagy nem is lehet akármilyen szituációban elénekelni, és ugye a 70-es évektől kezdve azért már nagyon kinyílt a világ a számi közösségekben is olyan szempontból, hogy egyrészt az őslakos mozgalmak a zászlajukra tűzték nyilván az egyik legalapvetőbb és rájuk leginkább jellemző kulturális specifikumot, ezt a bizonyos jojka hagyományt, de hogyan lehet akkor ezt reprezentálni? Nyilván akkor megjelentek a koncerteken, aztán már a rádióban, tévéműsorokban ezek a jojkák, és máig, és ezt szó szerint mondom, tehát a 2000 20-as években is megvan az a bizonyos hozzáállás, hogy ezek valamilyen szempontból érinthetetlenek, és csak a belső közösségre tartozó dallamok, tartalmak, még akkor is, hogyha nem lehet konkrétan lefordítani, és még akkor is, hogyha mindenki tisztában van vele, hogyha most a koncert színpadán valaki előad egy jojkát, mert azért általában olyan jojkát adnak elő, amit egy közösség több tagja is ismerhet, de amint elmegyünk három várossal odébb, vagy akár külföldre, és ott adjuk elő, akkor ott már nagy eséllyel nem lesz jelen a közönségben olyan, aki megfejtheti azt a bizonyos kódot, belső kódot, amit a jojka tartalmaz. Ennek ellenére sok részletet kihagynak például koncertszituációban, vagy engedélyt kérnek a jojka tulajdonosától, hogy ezt akkor én most előadhatom a színpadon. Persze nyilván van sok saját szerzemény, meg saját dal, de ez egy hagyomány a jojka énekesek részéről, hogy nagyon sok hagyományos, tehát akár az archívumokban megtalálható, vagy a saját közösségükből származó másoktól tanult dallamat is előadnak a koncertjeiken, vagy felraknak a lemezeikre, de hogy ehhez nagyon sok ilyen megkötés társul.
Van benne valami misztikum?
Van, ez így van. Ez is szorosan összefonódik a nemzetépítési folyamattal, hogy újra nagyon fontos lett számukra a kereszténység előtti vallás vagy hitvilág. Gyakorlatilag alig látok olyan jojka előadót, aki a színpadon mondjuk ne tartana magánál sámán dobot, vagy ne használná azt éneklés közben. Köztudottan, nem szeretem ezt a szót, hogy celeb, de hát a számiknál valahogy nagyon szeretik használni, és az ő celebjeik valahogy mind úgy néznek ki, hogy képviselik azt, ami a számi etnikum szempontjából ikonikus, tehát foglalkoznak biztos rintenyisztéssel, biztos, hogy kiváló jojka énekesek, hisznek az ősi hitvilágban, gyakorolják esetleg a sámánizmus, vagy legalábbis gyógyítók, tehát, hogy van egy nagyon erőteljes, kicsit múltba néző hozzáállás ebben a... Tehát mert hogy ugye amiről beszéltünk, hogy a magunkat meghatározni a másokkal szemben, ez náluk a számértelmiség által kiválasztott olyan reprezentációs mechanizmus, amitől egyelőre még nem úgy néz ki, hogy el szeretnének szakadni. Tehát ez mindenütt elég erőteljesen jelen van most a nyilvános szereplésekben.
Wow, egészen érdekes, majd rájuk fogok YouTube-on keresni, hogy mégis milyenek ezek az énekes, hogy milyenek ezek az énekek. Az Agyneted könyvedben mit vizsgáltál a gyerekeknek a internet használatáról, vagy tényleg nagyon egyszerű kérdés, miről szól ez a könyv?
Mindarról, ami a mostani diákok számára fontos a mindennapi kommunikációjukban. Természetesen kíváncsi voltam arra is, hogy a régi kanonizált folklór műfajok közül mi az, ami még egyáltalán számukra érdekes, vagy tudnak-e népdalokat, milyen népmeséket ismernek, és így tovább, de sokkal inkább érdekelt az, hogy nekik mi az, ami most fontos és részét képezi a mindennapi életüknek. Volt egy-két nagyon izgalmas felfedezés, mert olyan nagyon régi, speciális műfajok, mint a tonaludatus, amikor nyelvek keveréséből jön ki valamilyen nyelvi játék, tehát itt ezekben az esetekben ugye van egy látszólagos latin mondat, amit hogyha máshogy bontunk föl, akkor lesz egy magyar olvasata, tehát ez a tonaludatus megnevezés is tulajdonképpen a tón, a lúd, átúsz, persze csúnya magyarsággal. Tehát, hogy van egy, és felfedeztem, hogy ennek a hagyománya még mindig megmaradt olyan iskolákban, ahol a latin nyelvoktatás él, illetve ahol meg nem él, akkor meg kitalálják más nyelvekre, és ugyanezt a játékot. Nagyon sok vicces nyelvi tartalom van, tehát nem csak a konkrét klasszikus viccekre kell gondolni, hanem tényleg a halandzsázástól az adott pillanatra kitalált szójátékokon át az online térben megvalósuló és a mémek világában is újra és újra visszatérő kreatív nyelvi játékokig nagyon sok minden. Az egyértelmű volt, hogy ezeknek a tartalmaknak az egyik fő elve, vagy alkotói elve az a humor, tehát hogy vicces legyen, mert a humor ugye az egy nagyon fontos stratégiai eszköz, akár a szorongások, a félelmek oldásában is, és ez mondjuk egy kamaszkorú.
Ez az iskolában kell is.
Igen, ez az iskolában, ez így nagyon-nagyon sokat segít is. De ugyanúgy jelen vannak a mai iskolások körében is a helyi, lokális hiedelemtörténetek, mint például az iskola szelleme, aki miatt nyikorognak a bizonyos szekrényajtók, hogy vannak misztikus helyek, ahol fejet hajtanak, vagy éppen ahol nem szívesen állnak meg, vagy olyan szekrények, amik valószínűleg el vannak varázsa, mert hogyha valaki azt kapja, akkor egész évben csak elveszíti a dolgait, vagy átalakulnak benne a dolgok. Tehát nagyon-nagyon érdekes történeteket lehet hallani, tehát hogy nyilván sokszor vicces és kifigurázott formában de megjelennek a hiedelem történetek, és számos olyan dolog, aminél az ember érzi, hogy ez a folklór része, mert továbbadják, van egy megszilárdult szerkezete is annak, ahogy továbbadják ugyanazzal a szóhasználattal, de nem tudom műfajilag behatárolni, mert hogy a klasszikus műfaj repertoárban nem tartozik bele. Nyilván ezt sokszor éppen az adott pillanat szüli valamilyen rögtönzés, máskor fel lehet ismerni, hogy igen, ez egy létező műfaj, csak éppen a kor formálta át, és most így használják. És az is nagyon érdekes, hogy ami megvan mondjuk a szóbeli beszélgetésekben is, és aztán megjelenik tartalomként az interneten is, hogy az hogyan is, milyen változásokon esik át. Ezt is vizsgáltam többek között, úgy neveztem, hogy ezek a regiszterváltások hogyan valósulnak meg. Mi az, ami egyáltalán alkalmas arra, hogy az online térben kommunikálják, illetve hogy ott is megjelenítsék. És divatos azt mondani, hogy az internet azért alapvetően robbantja a közösségeket is, hogy árt a közösségi életnek. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokszor inkább az egyébként is meglévő kapcsolatoknak a kiterjesztései ezek, és amikor a címhez tartozik némi magyarázat, ez az agynetet, ez az egyik leggyakrabban elhangzó mondat volt az egyik iskolában, ahol kutattam, amikor kicsöngettek, és ugye nem volt mindenkinek előfizetése, és akkor akinek volt, az meg megosztotta. És akkor nem az történt, hogy így mindenki elvonult a saját telefonjával pötyögni, hanem ugyanúgy összeverődtek ki, sem nagyobb csoportokba, és akkor a telefonon néztek valamit, és azt utána együtt megbeszélték, kitárgyalták. Egyszerűen arról van szó, hogy most olyan műfajok jelentek meg, olyan tartalmak vannak, amiknél a vizualitás sokkal fontosabb, és egyszerűen szóban nehéz lenne megbeszélni, tehát muszáj közben nézni, de attól még ugyanúgy együtt marad a szóbeliségben fontos információ áramlás, és a közösségnek a szerepe is ugyanúgy megmarad.
Az jó, hogy ezt elmesélted, mert akartam is kérdezni, hogy a social médiára főleg arra mondják azt, hogy a gyerekek befordulnak, gép előtt ülnek, ez a klasszik, az nem tudom, számítózás, telefon bújik, de akkor a kutatásod alapján ez jelentős részben fordítva történik meg, tehát alapvetően nem kellene féltenünk a gyerekeinket attól, hogy bújják az internetet?
Ezt semmiképp sem mondanám, hogy nem kell tőle félteni a gyerekeket, és hát vagy természetesen akkor... van egy ilyen probléma, hogy túl sok játékot játszanak, ami már tényleg nem is társas tevékenység, hanem ott abban ők egyedül vannak, ők is a játék, ők is a net. Nem csak ez a jellemző. Tehát inkább a tartalomkészítés, gyártás és annak a másokkal való megosztása, mint olyan, tehát mintha kaptak volna egy újabb játszóteret, tehát hogy itt is vagyunk, meg ott is vagyunk, itt is jelen vagyunk, ott is jelen vagyunk, és nagyon izgalmas ilyen hibrid formák jönnek ki ebből.
Szintén még egy nagyon picit visszakapcsolva a számékhoz és a gyerekeknek a mostani szóhasználata ehhez a halandzsa nyelvhez. Vannak egyezési pontok az északi számik és a magyar gyerekeknek a halandzsái között?
Hát azon túl, amit mondtam, hogy az expresszív hangokat nagyobb előszeretettel használják az ilyen halandzsa szövegekben, azt gondolom nem. Tehát ez mint jelenség nagyon univerzális, de kultúránként változó. Hiába univerzális jelenség, és nagyon sok kutató észreveszi és rögzíti, és ezt mint tényt, hogy jelen van ez a fajta szöveghagyomány is, de nagyon kevés olyan eset van, amikor utána is mennek annak, hogy ez miért van, hogyan használják, mit jelentenek ezek. Tehát nekem igazából pont ez hiányzott nagyon, és ezért is kezdtem egy ilyen jellegű kutatásba, hogy én esetleg mit tudok erről kideríteni, de a szám és a magyar anyag, amiben egyébként nagyon hasonlít, az abszolút nyelvészeti kérdés, tehát mind a kettő finnugor nyelv, ami elől hangsúlyoz, tehát hogy ez még a halandzsa szövegekben is nagyon jól érzékelhető, hogy a fő nyomaték a szavakban az mindig a szó elejére esik.
Nem akarok nagyon arcátlan lenni, és nagyon megénekeltetni se téged, de tudsz rá bármilyen példát hozni a számiból, meg a magyarból is, amivel én így elképzelni, hallani, hogy milyen jellegű különbségek lehetnek?
Ha valaki meghall egy jojkát, amit én nem tudok produkálni, tehát azt kívül előső sem tud, de hogy érdemes meghallgatni, mert akkor az ember rögtön érzi, hogy hú, hát ez valami. Nem szeretem ezt a szót használni, főleg kutatóként, hogy egzotikus, de attól még ugye a mi feladatunk az, hogy az emberek szemszögéből vagy szempontjából is lássuk és tudjuk láttatni azt, hogy ők mit, hogyan érzékelnek, észlelnek, értelmeznek, és hát akkor erre tényleg az egzotikus szó az egyik legtalálóbb, tehát érdemes meghallgatni egy ilyet. Van egy jojka adatbázisom, ami az intézetünk honlapjáról érhető el, érdemes belehallgatni ebben nagyon, nagyon izgalmas zenei világba. Hát a magyar nyelvű halandzsák, talán érdemes akkor egyet idézni, ami talán kevésbé ismert, legalábbis nem szakmai körökben kevésbé ismert. Dióbélen Dunci Péter Verdikulum vár, Dérgyurka Belce Koma Izabora vár, aki más Kalamás Arkangyélum Kotkodács, most Madzagol Nagymátyás, Letye Fitye Feketű, vajon mi lesz még ebbő? Ugye ez is jól illusztrálja mindazt, amiről beszéltünk, hogy vannak benne eltorzított szavak, hogyha nagyon akarom, valamiféle tartalmat is fel tudok benne fedezni, egymás mellett állnak szavak abszolút kontextus nélkül, meg tele van aztán olyan kitalált szavakkal, ami a magyar szókincsnek nyilván nem része, és ebben meg más mondókákban viszont előfordul.
Így, hogy mondtad, hogy ezek a fajta halandzsa használat, a nyelvi kifejezés, ez eléggé univerzálisnak tekinthető. Ez a fajta, nincs rá jobb szavam, megoldás, vagy ez a sajátosság a nyelvnek és az embernek, szerinted elmondhat-e, és hogyha igen, valamit is szintén univerzálisan magáról, az emberekről, emberiségről, főleg az emberi természetről?
Hát itt maximum szubjektív, vagy magánvéleményt.
Természetesen, tehát, hogy ez nem úgy, mondani. Mint kutatót kérdezem,
igen,
hanem mint,
igen,
hogy...
Igen, én azt gondolom, hogy az embereknek van alapvető igénye a művészi kifejezésmód és a művészetek befogadása iránt, és kicsiben a hétköznapi valóságban ez sokszor ilyen egyszerű módokon nyilvánul meg. Amikor a szavak zeneiségében így elmerülünk. Egyébként ezekből a halandzsa szavakból sokszor még köznyelvi szó is válhat, mert ez is mutatja a népszerűségüket. Például az egyik tehetségkutatóból elszabadult bikicsunáj, az abszolút ilyen a diákok körében. És ez sokszor, minként a számiknál is, ez ugye egyfajta kód is lehet, ez is működik mindenütt a világban. Szükségünk van ilyen belső kódrendszerbe. Szerintem minden családban van egy sajátos nyelvhasználat, nem csak a becenevek szintjén, hanem akár egyéb szavakban is, amit csak ők és úgy, és tudják, hogy akkor ez pont mire vonatkozik, hogyan kell érteni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egyrészt az emberi kapcsolatok szempontjából is egy nagyon fontos dolog. Másrészt pedig van ennek egy önfelett játékos zenei oldala, ami meg megint mindenki számára fontos, akkor is, hogyha nem tudatosítja ezt magában.
Tamás Ildikó, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.